Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Magazinunk mai vendége Kovács Erika, a Bibó István Gimnázium magyar latin szakos tanára. Véget ért a tanév, ennek az apropóján, illetve hogy az év vége felé, a tanév vége felé csomó rendkívül jó eredményt értek el a Bibós diákok, Erika tanítványai különböző országos szintű latin versenyeken. Erről beszélgetünk, valamint a latin kultúráról, hogy mennyire holt vagy élő nyelvről beszélünk, miért fontos a latin nyelv. Szia, Erika, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm itt a rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat. Szervusz István.
Erika, itt május környékén, amikor már beindult minden, és véget ért ez az online-os, digitális, kicsit azt mondom, hogy őrület, akkor már versenyek voltak, tudom, hogy voltak online versenyek, és nagyon jó eredményeket értetek el. Milyen eredmények voltak ezek, milyen szintű, hogyan képzeljük ezt el, és hogyan helyezkedett el a Bibó István Gimnázium, illetve te tanítványid ezekben a versenyekben?
Évente 5, maximum 6 latin verseny van, ezeken hát azért elég szűk kör indul, mert sajnálatos módon eléggé visszaszorult a középiskolai oktatásban a latin nyelv, így főleg a 8 osztályos, 6 osztályos gimnáziumok, illetve az elit gimnáziumok tudnak elindulni. Nagyon színvonalas versenyekről beszélünk, úgyhogy mindig kihívás ezeken részt venni. Az én diákjaim már évek óta úgy tudnak ezekbe bekapcsolódni, hogy 7.-8. osztályban a Bibó István Gimnáziumban kötelező heti 2 óra latin nyelv tanulása. Ne gondoljuk, hogy csak a nyelvet tanítjuk, hanem az ókori kultúrát, de erről úgy gondolom kérdezni fogsz még. Szóval a versenyekre visszatérve, ezek a gyerekek, ha megszeretik ezt a kultúrát, az ezzel foglalatoskodást, nagyon sokszor megtartják később is önszorgalomból, úgymond harmadik idegen nyelvként. Velük akkor így kis csoportban már tudunk foglalkozni, hol az egyikünk, hol a másikunk, hiszen Zákányné Frey Erzsébet kolléganőm ugyanezt csinálja. Hát sikeresek ezek a gyerekek. Így aztán, amikor egy-egy versenyfelhívás érkezik, akkor megnézzük, hogy kinek mi az erőssége fordításban, nyelvtanban, művelődés történetben, történelemben erősebbek-e, és elindulunk. Szerencsére az idei évben 2 olyan diákom is van, akik mindebben jók. Hangozzék el a nevük is, Szalai Boglárka, aki egyelőre még csak 10. évfolyamos, illetve Tapodi Janka, 11. évfolyamos diák. És amikor az évente szokásos versenyeket meghirdették, akkor mi mindegyikre beneveztünk. Májusra ez nyilvánossá is lett, hogy mindegyik versenyen országos döntőbe jutottak, illetve nagyon szép helyezéseket is értek el. Konkrétan Janka a legrangosabb, legerősebb versenyen, az országos középiskolai tanulmányi versenyen 19. lett, ezzel ő 50 plusz felvételi pontot szerzett, tehát eléggé segítette a tovább tanulását is, én azt hiszem, hiszen ha minden igaz, akkor jogásznak készül. Aztán volt egy másik verseny is, egy háromfordulós verseny, a Szegedi Tudományi Egyetem hirdet. Nagyon komplex, szinte az OKTV-vel egyenértékű, azt merem mondani, hiszen fordításból is, nyelvtanból is, és egy előre kiadott, elég terjedelmes művelődéstörténeti anyagból is, állami idén a mitológia volt, punháborúk és egyebek, tehát tényleg eléggé szerteágazó, és ott szintén mind a két lány döntőbe jutott, 20.-30. hely között foglaltak helyet, de hát ez zseniális szerintem, hiszen 12-esekkel versenyeztek, és tényleg nagyon összetett tudásra volt szükség. Janka a tavalyi eredménye alapján lehetőséget kapott, hogy az úgymond latinos olimpiára, amit Cicero szülővárosában, az olaszországi Arpinóban rendeznek meg évente, válogató versenyen vehessen részt. Ez sikerült neki, most is azt mondom, a csapatba ugyan nem került, de a tartalékok között igen. Vesztére senki nem mondta vissza a versenyt, így aztán ő most itthon maradt, de óriási büszkeség ez is számunkra. Aztán volt még egy verseny, hogy ne az ókorban ragadjunk csak, a Rákóczi Ferenc Gimnázium hirdeti meg minden évben a egyetemi gyakorlóiskola a Rákóczi fordítási versenyt, ahol hát azért újkori latinnal kell dolgozni. Itt is mind a két lány döntőbe jutott, és az első 15-be került.
Erika, mondtad, hogy viszonylag szűk a mezőny, rendkívül erős. Hát mondtad, hogy csak a legelitebb gimnáziumok vesznek részt. Akkor nagyon-nagyon magas színvonalú lehet, és én úgy gondolom, országos szinten a latin nyelv oktatása ezekben a gimnáziumokban.
Azt hiszem én is. Tehát eleve azok a tanárok, akik már korábban latin szakot választottak, nem véletlenül választották. Tehát valamilyen elhivatottság, valamilyen szerelem fűzi őket ehhez a nyelvhez, nem megélhetési nyelvválasztás, ezzel mi nem tudunk. tudunk külön órákat tartani, ezzel nem nagyon lehet pluszba fordításokat vállalni, tehát itt kifejezetten szerelemről és elhivatottságról van szó. Itt a városban, ezt nagy büszkeséggel mondom, és nagyon hálás vagyok érte, mindig volt középiskolai latin oktatás. Abban az időszakban is, ahol nagyon sok városban, nagyon sok településen egyfajta úri hobbinak tartották, és helyette inkább valamilyen más foglalatosságot ajánlottak a gyerekeknek. Itt Halason nem így volt, és olyan kiváló tanárok sokaságáról beszélgethetünk, mint Szilágyi Ferencről, Láng Mátyásról, dr. Kislászlónéról. Egymásnak adták át a tudást, és tőlük kaptuk mi is. A már említett kolléganővel is, és azokkal, akik szerte szóródtak az országban, latin tanárokká válván, és sajnos küzdenek, mert nem nagyon kapnak az iskolájukban erre a nyelvre lehetőséget, úgyhogy mi tényleg kiváltságos helyzetben vagyunk.
Kicsit paradoxonnak érzem azt a dolgot, hogy elkönyveltük, hogy a latin egy holt nyelv. Mennyire lehet ez élő, hogy a 21. században, és a másik, ami egy kicsit számomra visszás, hogy nagyon sokan azt mondják nyelvtanárok és nem nyelvtanárok, a humán műveltséggel rendelkezők, hogy mindennek, vagy nagyon sok mindennek az alapja a latin nyelv, illetve a latin kultúra.
Valóban jól érzed, visszás, meg felemás is. Az oktatásban valóban háttérbe szorult. A szülők pragmatikusak, kell a nyelvvizsga, kell az élőidegen nyelv, ha külföldre mégy, boldoguláshoz mindenféleképpen szükséges. Másik oldalról viszont ott van az, hogy egyre inkább nosztalgiával tekintünk azokra az iskolákra, azokra a korszakokra, amikor egy érettségi adott egy általános műveltséget is. Ehhez viszont nagyon muszáj a latin, a latinos műveltség. Tehát szétválasztanám, úgy hiszem, a nyelvet, a nyelvoktatást, és szétválasztanám azt a kultúrát, ami ebben megtestesül. Hiszen az európai kultúrát két masszív bástya alkotja. A zsidó-keresztény kultúra, illetve a görög-római. Tehát ha végignézünk évszázadokon keresztül, a nyelvben, közigazgatásban, egyházi életben, zenében, bármiben ezek vannak jelen. Tehát aki latin órákra jár, szinte észrevétlen szívhatja magába ezt a tudást, ezt a szemléletmódot. Nagyon jó, hogy a gyerekek angol órákon, németen, olaszon, francián, amiket az iskolában tanulunk, fölfigyelnek rá, ja, hát hiszen én ezt már hallottam. Nagyon sok olyan kollégám van, és hálás is vagyok nekik érte, akik latinosok voltak netalántán a kezeink között, és föl is hívják a figyelmet erre, hogy ugye te latinos vagy, neked tudni kell? Igen, tudom. Sikerélmény mindkettejük számára, és így szinte észrevétlen tudatosul bennük, hogy valami fontosat és valami rendkívülit tanulnak meg. A nyelvtanítással tényleg egy kicsit nehezebb a helyzet. Éppen most voltam egy továbbképzésen, ahol beszámoltak arról, hogy a bástyának tekintett németországi iskolákban is háttérbe szorul. A szülők ott is érzik az igényét annak, hogy élő nyelvet tanuljanak. Ennek ellenére én tényleg bizakodó vagyok, hiszen ahogy te is mondtad, nem lehet megkerülni. Évszázadok örökségét nem lehet csak úgy egyszerűen kukába dobni.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Kovács Erika, a Bíbor István Gimnázium magyar latin szakos tanára, és ugye a latin erről beszéltünk ez idáig, de nagyon-nagyon előtérbe került a magyar, az irodalom, a szép irodalom és a latin kultúra. Mindent folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Halasi Kaleidoszkó. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Magazinunk mai vendége Kovács Erika, a Bíbor István Gimnázium magyar latin szakos tanár, és a latin nyelvről, az oktatásról, a kultúrájáról ennek az egész dolognak beszélgettünk ez ideig, és ezzel folytatjuk. Mivel lehet rávenni, vagy rá kell venni a gyerekeket, hogy tanulják a nyelvtanát ennek a dolognak? Azt mondják, nem olyan egyszerű a nyelvtana, viszont aki ráérez, az összes többi nyelvvel sokkal, de sokkal könnyebben boldogul. Valamint azt, hogy amit mondtál, hogy a törihez, a humán műveltséghez, a mindennapi élethez nagyon-nagyon-nagyon szükséges ez a fajta műveltség.
Nehéz. Írtó nehéz, mert a gyerekek a könnyebb ellenállás felé szeretnek menni. Ez egy teljesen természetes dolog, amikor bejönnek az iskolába, megjelölik, hogy melyik nyelvet választják, látják, hogy mi a cél vele, és kedvük is van hozzá, úgyhogy amikor megtalálják azt, hogy kötelező latin, minden, ami kötelező, az olyan nehézkesnek tűnik. Rázúdítjuk a nyelvtant, ami valóban nagyon nehéz, hiszen a görög, ami a példája volt, az is nagyon nehéz volt, és akkor egy kicsit elkeserednek. Na ezért szoktuk azt csinálni, hogy jócskán vegyítjük, kellőképpen adagoljuk a nyelvtant, a játékos részeket, a fordítási próbálkozásokat, mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kedvüket. Erre gondoltak azok is, akik kitaláltak egy új tantárgyat, ezt az antikörökségünk tantárgyat. Vannak iskolák, ahol bevezették, mi maradtunk ennél a klasszikus latinnál, és azért a tanár személyisége, az elhivatottsága szokott segíteni, hogy néhány gyerek azért mégis emellett maradjon, és vállalja a plusz munkát is.
Hogy legyek egy kicsit szubjektív, az én fiam is mind a kettő oda járt a Bibóba, és mind a ketten tanulták a latint, és a nagynak kifejezetten tetszett. Ő is óckodott természetesen, hiszen az angol nyelvvizsga, ahogy te mondtad, a pluszpontszámok, a felvételi, ez elengedhetetlen, de mindig jött haza és mesélte azt, hogy eszméletlen nehéz volt, de rájöttem. Tehát nem biztos, hogy az egyszerű megold, az igazi sikerélményhez juttatja a gyerekeket, hiszen lehet, hogy egy picit nehezebb a latin, de a kitartó munkához, a szorgalomhoz, az akaraterőhöz, a hozzáálláshoz mindenképpen hozzásegíti az embereket, hiszen a mindennapi élethez ez nélkülözhetetlen.
Teljesen igazad van. Nem városi legenda, hanem konkrétan műegyetemi tanártól hallottam, hogy ők nagyon jó néven veszik. Ha egy diák latinos végzettséggel, érettségével, ne adj Isten nyelvvizsgával megy hozzájuk, vagy egyszerűen csak a bizonyított 4 évi tanulás, mert garancia arra, amit elmondtál, hogy igen, tud logikusan gondolkodni, tud egymás mellé tenni dolgokat. Aki nincs benne, az meg szokta mosolyogni, hogy elbíbelődünk 4-5 sorral órákon keresztül, hogy milyen gyengék már ezek, hát én ennyi idő alatt már oldalakat leszoktam fordítani. Élő idegen nyelvből. Na most próbálj meg, minthogyha sudokut rakosgatnál össze-vissza, mert nagyon figyelni kell mindenre, hogy mihez tartozik, mi mivel van egyeztetve, tehát egyrészt ez egy logikai kirakós játék, másrészt viszont, amit a fiaid is tapasztalhattak, az a különlegesség érzése. Hogy én meg tudom ezt csinálni, én hallottam erről, én fölismerem, hogyha szembe jön velem. Lehet menőzni azért még mindig. A tetoválásoknál is nagyon előnyös helyzetben vannak a latin szavak és egyebek. Más kérdés, hogy időnként meglehetősen botrányos módon félreírva, így esetleg mást is jelent, de mindenféleképpen megkerülhetetlen ez a nyelv.
Rendkívül fontos a többi nyelvnél is, de a latinnál talán még inkább a pedagógus személyisége. Most az jutott eszembe az iménti néhány gondolatot kapcsán, hogy a Holtköltők Társasága, hogy volt ott egy tanár, ugye? Robin Williams alakította ezt a tanárt, remekül, szenzációsan, tényleg. És az eddig viszonylag passzív diákokat tényleg megőrítette az irodalommal, a latin kultúrával, mindennel, és azt hiszem, hogy egy picit ez példaértékű, bár ez a film ugye egy hipotetikus film, de az angol száz kultúrához alapvetően hozzátartozik, és az angol száz kultúra is a latinból táplálkozik.
Teljesen igazad van, ez a film örök kedvencem, és egyre jobban kedvencem lesz, hiszen hogyha lehet ennyit szakmázni, kicsit úgy érzem, hogy az oktatásunk afelé, az angol száz minta felé menne, tanuld meg, ne legyen önálló gondolatod, ne vitatkozz, fogadd el a tekintét, a szülők nagy része is hasonlóképpen vélekedik az iskoláról, hogy ott tanuljon csak a gyerek, szerezzen jó jegyeket. Nagyon más elvek mentén gondolkodom én, és azért szeretem ezt a filmet. Jellemző, hogy amikor óvodából iskolába fölmennek ezek a kisgyerekek, tényleg lelkesek, elvarázsolódnak a tanítónénitől, a teremtől, a könyvtől, a ceruzától és mindentől. Mikor mi úgymond megkapjuk őket gimnáziumban, már utálják. Van egyfajta izgalom, hogy mégis akkor a gimnázium milyen, de a tudásvágyat, a fölfedezni akarást, azt nagyon sokan elveszítik addigra. És ezzel valóban igazad van, a tanár kezdhet valamit, előszedheti, előcsalogathatja belőlük ilyen-olyan, amolyan módszerekkel. Én nagyon bízom benne, hogy ez a lehetőség, ez a különböző utakon jutunk, ugyanoda lehetőség azért megmarad ezután is.
A tanár akkor lehet kapitány? Hiszen, ha jól tudom, néhány esztendővel ezelőtt te lettél egy ilyen, nem is tiszteletbeli kapitány, de kapitány egy osztálynál.
Nagyon kedves élmény ez. Persze, egy osztályfőnök különleges szerepben van, anya, barát, társ, tekintély, pedagógus, minden egy személyben. tehát kell, hogy átlássa az eseményeket és a folyamatokat. Ha ezt úgy látják a gyerekek, hogy jó irányban terelgetik őket, és felnézhetnek a kapitányukra, ez egy hatalmas dicséret, és való igaz. Jó szívvel emlékszem erre, amikor annak tulajdonítottak a gyerekek, illetve hát jelezték is a film ikonikus jelenete alapján azzal, hogy a székeikre álltak búcsúzáskor. Nem mindig sikerül ez azért ilyen jól. Vannak olyan fajta kapitányok is, akik nem feltétlenül hasonlóképpen érdemlik ki ezt a címet, de én azt hiszem, hogy minden pedagógus azt szeretné, hogy a rábízott gyerekek minél épebben kerüljenek ki. Ha már maradunk a képnél ebből a viharos tengerből.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Kovács Erika, a Bibó István Gimnázium magyar latin szakos tanára, és erről a kultúráról, a latin kultúráról, és a magyar kultúráról is beszélgetünk természetesen, kitekintéssel a világ irodalomra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Erikával, de most egy zeneszám következik.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Kovács Erika, a Bibó István Gimnázium magyar latin szakos tanár. Itt az évzárás kapcsán beszélgetünk a latin eredményekről, az országos eszméletlen jó eredményekről, amit tanítványaikkal elértek az elmúlt időszakban. Erika, néhány hete volt vendégem az egyik kollégád, Andrássy Szabolcs tanárról, aki szintén nyelvszakos. Től is megkérdeztem, hogy hogyan tartja karban a tudását, hiszen nem tudtok kijutni, neked egy kicsit még nehezebb dolgod van, ő se tud állandóan angol nyelvterületre kijutni, és ő azt mondta, hogy neki minden óra egy tanulság, minden órán tanul valamit, minden órán fejlődik, és nem csak szinten tartja a nyelvtudását. Te hogy állsz ezzel?
Nehezebb helyzetben vagyok, mint Szabolcs. Éppen amiatt, amivel a beszélgetést kezdtük, hogy nehéz a gyerekeket rávenni a latin nyelv tanulására, és nagyon sokan abba hagyják abban a bizonyos 7.-8. osztályos időszakban. Így évről évre szinte csak ugyanazt és az alapokat tanítja az ember. Tehát én azért vagyok nagyon hálás a tanítványaimnak, akik tovább viszik ezt a tevékenységet, akár az említett Bogira vagy Jankára gondolok, mert igen, amikor már olyan nehézségű feladatokkal találkoznak, amit nekem is át kell gondolni, és nem rutinból neki menni, az nagyon jó. Tehát számomra ez egy edzés, a velük való foglalatoskodás, és tényleg mérhetetlenül hálás vagyok nekik ezért.
Mondtad a pragmatikus gondolkodást, hogy ez a szemlélet, ez a gyakorlatorientált, valamit megcsinálok, fölérek a csúcsra, megkapom érte a jutalmamat, vagy ebben az esetben a nyelvvizsgát, az érte járó pontokat. Itt a 21. században mit jelent a mindennapokban a latin nyelv, vagy inkább a latin kultúra ismerete, vagy jártasság ebben a műveltségi területen?
Most megfogtál. Megfogtál, mert nem tudom, hogy egy külső szemlélőnek mit jelent. Úgy érzem, hogy ami előnyt jelentett, az értelmiségi attitűdöt, az ilyenfajta intelligenciát nem értékelik annyira mostanában. A 21. század, nem akarok közhelyeket mondani, hogy gyorsult föl meg egyebek, meg az internet és a tudom, nem. Nem becsüli igazán, azt hiszem, a tudást, az elmélyült tudást. Nincs idő arra, hogy vitatkozzunk dolgokról, hogy témákat, hogy jó mélyen átlássunk, körbejárjunk. A latin pontosan ezzel az állítólagos holtságával már nem sürgeti erre. Nem kell napra késznek lennünk. És azt hiszem, hogy ez segíthet egy kicsit. Vissza tudunk menni nem csak azokhoz, az antiklasszikusokhoz, Platonhoz, Szókratészhez és az összes többihez, hanem a gondolkodásukhoz, és azt megpróbálhatjuk adaptálni a jelenkori helyzetre. Ez talán egy igazi értelmes gondolkodásot és nem feltétlenül értelmiségét nagyban segíthet. A türelem, az elfogadás, a másoknak a megértése, erre nagyon jó.
Latin nyelvtanárként te hogyan érzékeled azt? Én a közbeszédről beszélek most elsősorban. Nagyon sok beszédet, előadást hallgatok, látok részben, élőben, a különböző tömegkommunikációs eszközök segítségével az interneten, és a legtöbb, vagy túlnyomó része használja, vagy egy latin idézetből indul ki, vagy ez a fölvetés, vagy a régiekre, amit mondtál, Platonra, és a többiekre utal, hogy ez és ez történt. Tehát úgy érzem, hogy ilyen tekintetben, tehát a közbeszédben nagyon-nagyon sűrűn alkalmazzák, úgymond használják, és most nem a devalválás pillanatait éljük, ezeket a kifejezéseket, vagy utána néztek, vagy nem, de szerintem ez mindenképpen pozitív, mert ennek utána kell nézni, hogyha mondok egy beszédet, és abból idézek egy régi ókori nagyot, akkor egy kicsit bele kell bújnom az ő bőrébe.
Lehet igazság benne. Én nem vagyok azért ennyire optimista. Nagyon sokan úgy érzik, hogy illik, mert az olyan veretes, mert az klasszikus, és jól mutat egy meghívón, egy beszéd elején, vagy egy fordulatnál. Igen, egy jó szónoki beszéd, az szokott tartalmazni ilyen szállóigéket, híres mondatokat. Nem érzem azért ettől függetlenül, hogy ez ennyire benne lenne a levegőben. Klisének gyanítom sok mindenkinél, de bár ne legyen igazam, és valóban utána néznek az idézetnek, és el is gondolkodnak rajta, nem csak azért, mert előfordult benne az a szó is, amire éppen utalni szeretne.
Július elején vagyunk. Véget ért az iskolai tanév, ti is befejeztétek már az utána lévő munkálatokat a Bibó István gimnáziumban, hiszen, ha jól tudom, itt a 30-a környékén gyakorlatilag lezártátok így módon is a tanévet, az aktív pihenésé az időszak. Te mivel töltöd majd a nyarat? Tudom, hogy rengeteget olvasol, és azt is tudom, hogy nál terben vannak azok a könyvek, amit el kell olvasni, és nem rossz értelemben mondom a kell. Mi van most a könyvespolcodon, mivel mész ki a strandra a hónod alatt, miket ajánlasz nekünk, nekem, valamennyiünknek?
Jó, hogy ezt kérdezed, mert vissza tudok kapcsolni ahhoz a bizonyos szellemi karbantartáshoz. Nekem ez az időszak a csoda, amikor falom a kortárs műveket elsősorban. Azért azokat, mert embertelen mennyiségű irodalmi alkotás születik egy-egy év alatt, és megvallom őszintén, én nem tudok szívvel, lélekkel olvasni tanév közben, mert képtelen vagyok egy izgalmas jó könyvet letenni. Tehát akkor az marad, hogy fönnmaradok éjszakánként, akkor a másnapi munkámat meg is lehetne nézni. Vagyis ilyenkor szoktam olvasni. Tegnap fejeztem be egy könnyed 800 oldalas kis olvasmányt. Csabai Lászlónak van egy trilógiája, minek a főhőse Szindbád. Na most Szindbádról a Krúdi regény kapcsán, meg a különböző filmes feldolgozások, latinovizolcán és egyebek kapcsán sok mindenki tud. Itt tulajdonképpen csak egy név átvitelről van szó. Ez a Csabai László féle Szindbád egy rendőrnyomozó, aki a Horthy féle időszaktól kezdve egészen a háború utáni időszakig, 50-es évekig, egy szibériai deportálásig elmondja az életét. És ezt az utolsót, a Szindbád a forradalmát olvastam el az utóbbi napokban, és fantasztikusan feltöltött. Tehát amikor kérdezted azt is, hogy miből inspirálódik az ember, vagy hogy készül föl, én ezekből. Mert ez élményszerű, és soha nem tudom, hogy mikor tudom beszélni egy-egy irodalomóra, hogy figyeljetek csak, amikor az 50-es évekről beszélünk, vagy amikor ennek a főhősnek a gondolkodásáról beszélünk, vagy ami ebben a versben megjelenik, hadd meséljek nektek el valamit, és akkor ott van. Nekem jó visszaemlékezni, színesíteni tudom az órámat, és mivel elolvastam, élményszerűen át tudom adni, a gyerek meg hát ha elgondolkodik, hogy nini, a néni olvas, hát ha hasznomra válik nekem is. De ezért nem szeretem igazából a kötelező olvasmányokat, megint csak visszamegyünk, ami kötelező az elevenyük, hanem inkább azt, amikor visszajelzéseket kapok 5-10-15-20 éve végzett diákoktól, meg látom őket könyvtárban, koncerten, egyebeken. Na, szóval az a jobb szó. Ezt olvastam most legutóbb. Tervbe van véve, hogy ha már itt a városban ilyen lehetőség van, Thaler Edina frissen megjelent könyvét elolvasni, egyelőre még nincs meg a könyvesboltban, de természetesen ígérték, hogy beszerzik, mint hogy nagyon sok minden mást is, tehát most például erre vágyok. Van néhány olyan könyv, illetve szerző, pontosítok most inkább olyan szerző, akiktől szeretek olvasni. Vannak újabb műveik, tehát azokat elő fogom venni. Tompa Andreát például imádom. Nagyon-nagyon szeretem Péter Figergeit. Olyan műveket írnak, amiket egy az egybe egyébként be tudnék vinni az osztályokba is. Aztán van egy Arany János irodalmi verseny, Tatán rendezik ezt, szintén egy nagyon színvonalas irodalomverseny. Ott 7 úgymond kötelező olvasmány van, és ha rá tudok majd venni gyerekeket, hogy ezen a versenyen elinduljunk, az a minimum, hogy ezekkel tisztában vagyok én is, tehát az is rám vár, és hát azért a nyárra nem feltétlenül csak pihenést terveztem, van még egy-két ötletem, ami hát lehet, hogy közismert lesz az elkövetkező hetekben.
Erika, nagyon köszönöm, hogy befáradtál a rádióba, jó volt veled beszélgetni, hát folytathatnánk mikrofonon kívül egy jó kis rozébor mellett is, de lehet véletlenül megtesszük. Erika, köszönöm, nagyon szép volt ez az az egész beszélgetés. Számomra legalábbis nagyon tanulságos volt, és nagyon hálás vagyok, hogy megosztottad velem, velünk ezeket a gondolatokat. Köszönöm.
Viszont hallásra a hallgatóimnak. István, folytassuk.
Oké, folyt köv. Köszönöm szépen, és megköszönöm a kedves hallgató kitüntető figyelmét, és munkatársaim nevében is természetesen. Viszont hallásra legközelebb.